Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Tartsd meg életemet, mert híved vagyok én. Istenem, szabadíts meg szolgádat, aki benned bízik. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Hallgass, Uram, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra. A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs hozzád hasonló, Uram, az Istenek között. Műveidhez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet alkottál. Leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Nagy vagy te, csodákat teszel. Te vagy Isten egyedül. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Magasztallak, Uram Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét Lukács evangéliumából, onnan is a 15. fejezetből, a 25. versektől a 32. versekig. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szegtem meg a parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el vagyonodat, levágtad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Kedves testvéreim, biztosan mindannyian ráismertünk a tékozló fiú történetére. És itt is a tékozló fiú történetének a második szakaszára, amikor is a nagyobbik fiúval történő eseményekről hallhattunk. A nagyobbik fiú történetéről, aki tudomást vesz arról, hogy megjött, visszaérkezett az ő testvére, akiről ezt hallottuk, hogy elveszett és megtaláltatott. Itt van ez a másik fiú, akiről talán ritkábban hallunk igehirdetésekben, akiről talán ritkábban hallunk részletesebben, mert mindig a tékozló fiú az, aki elsősorban kiemelkedik, és az, aki elsősorban megfogja, meghallja az igehirdetőknek a szívét. És most itt van a nagyobbik fiú, aki hazaérkezik, ez a másik fiú, akiről ugyan konkrétan itt nincs kimondva, de az első gondolat, ami megfogalmazódott bennem, hogy bizony az ő lelkében ő is elveszett. Ő is el van veszve. Pedig ez a fiú volt a főbb. Ő volt a becsületesebb, ő volt a szorgalmasabb. Maga az atya így nyilatkozik róla. Fiam, te mindenkor én velem vagy. Ő volt a jó fiú a házban, ha így mondhatom. Aki sohasem ment el idegenben, aki nem kóborolt el, nem tékozolt el az atyai örökséget, nem élt dobzódva, nem járt rossz társaságba, otthon élt az apjával. Csendben, szerényen, becsületesen, és dolgozott. Most is, amikor a történet elkezdődött, arról hallhattunk híradást, hogy éppen a mezőről jön be. Éppen a munkából jövet, látja, hogy micsoda nagy végadás van az atyai házban. Ő, a nagyobbik fiú, az a gyermek, akiről ma azt mondhatnánk, hogy gyermekkorától kezdve vallásos. Gyermekkorától kezdve hallja Istennek a szavát. Gyermekkorától kezdve ismeri a Bibliának a szavait. Magától értetődően Istenhez tartozónak érzi magát. Naponta imádkozik, vasárnaponként Isten tiszteletre jár. És mondhatjuk azt, hogy ez mindig az ránk is. Hiszen itt vagyunk most is. Ezen az alkalmon is itt vagyunk. Imádkozunk, és itt vagyunk a templomban. És mi is elmondhatjuk azt is magunkról, hogy valami folyam módon mi is Istennek a szolgálatában vagyunk. Istennek a mezején, ha én mondhatom. Hiszen akárhová rendeltettünk, akár a családunkba, akár a munkahelyünkön, bárhol, az Isten gazdaságában vagyunk, az Isten szántóföldjén. És ugyanígy, ahogyan idősebb testvérnek mondja az atya, fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd, ez nekünk is szól ma este. Fiam, te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. És első hallásra azt mondhatjuk, hogy micsoda gazdag élet, milyen nagyszerű lehetőség. Valóban Isten gyermeke vagyok, valóban Istenhez tartozom, ismerem az ő békességét, ismerem az ő szeretetét. Milyen gazdag élet ez. Te velem vagy, és mindened az enyém. Visszacseng újra ez a mondat. Mindenem a tiéd. És ami elgondolkoztató, hogy ez a fiú mégsem érzi olyan nagyon jól magát. Mégsem érzi olyan nagyon gazdagnak és nagyon boldognak magát ebben az otthonban, ahol mindig vele van az atya. Mintha egy hosszú ideje elfojtott, elnyomott, keserűség törne ki a szavakban, amiket ő válaszol erre az atyai mondatra. Hát veled vagyok, hát mindenem a tiéd. Azt mondja, hogy íme szolgálok neked, és soha nem hágtam át a parancsolataidat, és te nem adtál nekem még egy kecske fiat sem, hogy az én barátaimmal ünnepeljek. És ez a jó fiú a lelke mélyén duzzog, elégedetlen, és panaszkodik az atya ellen. Ennek a fiúnak az élete ezek szerint örömtelen. Nem tudja igazán értékelni azt, hogy együtt lehet az ő atyával, hogy naponként hallhatja az ő szavát, hogy kérheti a tanácsát, hogy szólhat hozzá, hogy érezheti a csodálatos jelenlétét, oltalmazó, végasztaló szeretetét. Ott van vele, egy otthonban, de mégis távol. Ott van vele testileg egy otthonban, de lelkileg mégis távol. Isten közelében élni lehet. De vajon tudunk-e Istennel közösségben élni? Bizony, nem ugyanaz a kettő. Isten közelében és Istennel közösségben. Bizony, van olyan viszony Isten és ember között, amit így lehet kifejezni, hogy vele, az ő közelében, de mégis nélküle. Istenhez tartozva, és mégis magányosan. Közel és mégis távol. Közel, de nem közösségben. Olyan ez a viszony, mint az a házasság, amelyben a házas felek már megszokták, hogy egymás mellett élnek. Eszünkbe sem jut, hogy elváljanak, hiszen sok minden összeköti már őket. De nem egy a gondolatuk, nem egy a tervük, nem egy a céljuk, az ízlésük, az örömük. Csak egymás mellett élnek, egy födél alatt, de mégis rettenetesen távol egymástól. Van bizony ilyen Istennel való kapcsolat is. Megszokott, szürke, unalmas, eseménytelen, örömtelen. Nincs benne semmi meglepő, semmi lelkesítő, semmi szenvedés, semmi tűz. Nem ünnep, sőt egyhangú. Mikor a keresztény ember azt érzi, hogy már nem tud bizonságot tenni, mert nincs miről. Amikor már nem örvendezik a szíve, nem járja át Isten szent lelkének a tüze, szolgál, de nem tud igazán már arról beszélni, mert nem történik semmi érdekes. Egyszerűen olyan egyértelmű, hogy Istennel van. Hogy Isten szeret, hogy Isten megbocsátja a bűnöket, hogy Isten meg lehet szólítani, hogy Jézus igen meghalt és feltámadott. Olyan sokszor hallottuk már. Nincs benne semmi csodálatos. Semmi különösen boldogító. Semmi különösen izgalmas, megszokott és talán sokszor már kissé unalmas. És mindezt az unalmat, egykedvűséget, sőt titkos elégedetlenséget érzem és látom ennek a fiúnak a panaszából. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és semmi parancsolatodat nem hágtam át, s nekem még egy kecske fiat sem adtál, hogy a barátaimmal végadjak. És ebben a kifogadásában ennek a fiúnak nem csak ezek vannak. Ez az elégedetlenség, ez a szürkeség, ez az unalom, ez az unottság. Nem testvérek, ott van ebben az irigység is. Ott van ebben az elfojtott irigység is. Milyen jó az öcsének. Ő végig élvezte a világ örömeit. Ő megtapasztalta azt, amire talán titkon ő vágyott. Milyen jó a világ fiainak. Nyugodtan belevethetik magukat a világ örömeibe. Anélkül, hogy lelki ismeretükkel konfliktusba kerülnének. Ott van ebben a fiúban ez irigység is. És most ez előjött. Előjött a jó fiús magatartás mögött. Nekem soha nem adtál egy kecske fiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Pedig néha ő is úgy ment volna talán a világba. Néha ő is úgy vigadott volna. Néha ő is úgy kipróbált volna sok mindent. És újra ez a mondat, ami így számomra itt sokat jelentett, hogy de azt mondja az apa, hogy hát mindenem a tiéd. Hova mennél? Mire vágysz még? Mit akarsz még? Hát mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. Mindenem. Ebben a fiúban mégis ott van, hogy szeretnék végadni, örülni, mint ahogy a világ. Ahogyan a filmeken látom, hogy a kortársaim csinálják. Szeretnék, és titokban vágyakozik. Titokban vágyakozik, és ott jön elő még egy mély gondolat. Nem csak irigykedik, nem csak elégedetlen, hanem még ítélkezik is. Botránkozik mások bűnei felett. Mikor ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat. Mikor ez a te fiad, aki paráznákkal emésztette. Milyen kemény ítélet ez. És szól ebből a fiúból. Pedig ott van az atyai házban, ítélkezik, kőkeményen ítélkezik. Tipikus erénycsősz. Megvetően beszél arról, hogy az a másik mit csinál. Milyen orcátlan, milyen züllött, milyen elkölcstelen. De szinte kiérzik a szavaiból, szinte kiállt a szavaiból. Bizony néha csorgott ezután az ő nyála. Bizony néha vágyakozott ő arra az életre. És alig tudja leleplezni az irigységet. Nem tudja leleplezni az elégedetlenséget. És arra gondolhatunk, hogy talán ez szózás. Talán ez nincs így, mert hát a mi életünkben sincs így. Hogy van, hogy így vagyunk. Van, hogy mi is így vagyunk. A lelkünk mélyén. Én azt gondolom, hogy ez egy fenyegető veszedelem mindannyiunk számára. Mindannyiunk számára, amikor megszokottá. Magától érthetődővé válik az, hogy mi Istennek a közelében élünk. Hogy mi Istennek a szavát ismerjük, ismerjük a hangját. Rögtön észrevesszük, ha ő szól. Megérezzük a szívünkben, mert megérint. Mert valami rögtön tovább gondolok magamban. És testvéreim, hogyan lehet ebből megmenekülni? Hogyan lehet ettől megszabadulni? Én azt gondolom, hogy egyetlen egy lehetőségünk van. Ha minden nap újra megköszönjük neki azt, hogy az ő közelében lehetünk. Mert amikor elkezdjük megköszönni, akkor már közösségbe lépünk vele. Akkor már megszólik. Akkor már beszélünk hozzá. Amikor hálát tudunk adni neki azért, hogy megszólíthatjuk. Ez a csoda. És amikor elkezdődik a kommunikáció, elkezdődik a hálaadás, akkor elkezdődik a történés. Akkor megszűnik a szürke unalom. Akkor megszűnik az egyhangúság. Mert az Istennel való beszélgetésben mindig csoda történik. Az Istennel való kommunikációban mindig valami új születik. Mindig valami friss, valami boldogító, valami izgalmas. És milyen csodálatos ez, hogy ez ennyire egyszerű. Milyen egyszerű ez, hogy újra és újra hálát adjunk, és újra megszólítsuk őt. Bizony, a fiatalabbik testvér már rájött erre. Ő megtapasztalta mindazt, ami a világban van. Ő már össze tudja hasonlítani, hogy milyen az az élet. Hogy melyik jobb. Hogy jó-e otthon lenni, vagy távol. Ő már megkóstolta, és megutálta azt, amire az a másik titokban vágyik. Ő már tudja, hogy az az igazán jó, amit az atya így mond a nagyobbiknak. Fiam, te mindenkor én velem vagy. Mindenem a tiéd. Igen, ez az igazi, ez a boldog, ez a gazdag élet, mikor ő velünk is, mi vele. És ez a titka a keresztény életnek, hogy magamat ott tudjam Isten jelenlétében. Hogy mindenkor tudjam, hogy ő velem van, és én vele vagyok. És hogy ő azt mondja, hogy fiam, fiam, milyen mély ez a szó. És milyen nagy jelentősége van ennek. Minden nap azt mondja, hogy fiam, veled vagyok. Fiam, te nem a szolgám vagy, hanem a fiam vagy. Hiszen az egyszülött fiam által a gyermekemnek nevezlek. Jézus golgotai váltsághalálára való tekintettel mi az ő gyermeke vagyunk. És megszólít bennünket, hogy fiam. Elég neki ennyit mondani, már elindul a kommunikáció. Elég neki ennyit mondani, már érezzük, hogy valami új dolog történik az életünkben. És mindenkor velünk van. Mindenkor. Mindenkor az ő jelenlétében, az ő közösségében. Ez a titka a gazdag, boldog keresztény életnek. Isten jelenlétében lenni. Az igazi imádság, az igazi kommunikáció nem az, hogy sok mindent kérek az atyától, hanem az, hogy az imádságban általa hozzájutok el. Többször visszatér ez, amikor készülök. Az imádság. Benne van az a szó, hogy imád. Imádni az atyát. Imádság. Imádságban, imádásban elé menni. És vele közösségben lenni. Az ő jelenlétében lenni. Hiszen ha eljutunk a forrásig, eljutunk az Istenig, akkor miénk az élet egésze. És mindaz, ami az életet teljes és gazdaggá teszi. Te mindenkor én velem vagy, és mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd, mert mindenkor veled vagyok. Testvéreim, újuljunk meg ebben. Újuljunk meg ebben, és vizsgáljuk meg magunkat. Milyen a mi keresztény életünk? Olyan, mint ezé a fiúvé, egyhangú, unalmas, megszokott, vagy olyan, mint amilyen a visszatért fiúé, aki meglátta és megértette, jó az atyaházában lenni. Két fiúról szól ez a történet, amit Jézus elmondott. És ahogy a bevezetésben mondtam, mind a kettő elveszett, és az egyik megtaláltatott. Hogy mi lett a másikkal, éppen a jó fiúval, nem tudjuk. Az atya ő elébe is kiment, és kérlelte. Ő előtte is megnyitotta az ünneplő otthon ajtaját. De ez a történet befejezetlenül marad, és talán azért, hogy mi fejezzük be. A mi életünkkel, a mi válaszunkkal. Hogy mi megyünk az ő jelenlétébe, az ő kegyelmébe, az ő szeretetébe. Adja Isten, hogy ebben tudjunk megújulni a mai alkalommal is. Ebben tudjunk újjászületni, és beállni az Isten imádásába, abban a mennyei kórusban, amely most is imádja őt. És majd egy örökké valóságon át imádhatjuk őt. Menjünk az ő jelenlétébe, testvéreim. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt neked, hogy arra hívsz ezen a mai estén, hogy ne csak a közeledbe éljük az életünket, hanem a veled való közösségben. A veled való közösségben, amikor zajlik a kommunikáció, amikor meghalljuk és megismerjük a te hangodat, és mi pedig tudjuk, hogy meghallgatod a mi kiáltásunkat. Urunk, köszönjük ezt neked. Köszönjük neked, hogy számunkra is nyitva van az ünneplő otthon, hogy mi is az ünneplő otthonban élhetjük az életünket, hiszen életünk minden percén bekapcsolódhatunk az imádásban, a dicsőítésben, téged való magasztalásban. Köszönjük ezt neked, Urunk, hiszen amikor a te jelenlétedbe kerülünk, akkor téged imádunk, akkor ott mindig történik valami. Megújítod az életünket, megvigasztalsz bennünket, megszabadítasz bennünket, formálsz és alakítasz bennünket. Urunk, most eléd hozzuk így az emberi kapcsolatainkat. Eléd hozzuk azokat a kapcsolatainkat, amelyekben csak egymás mellett élünk, de valójában nem ismerjük egymást, nem szeretjük egymást, nem úgy élünk, ahogyan kellene. Urunk, kérünk, hogy változtasd meg ezeket a kapcsolatainkat. Kérünk, hogy építsd újjá a kapcsolatainkat. Legyen az baráti, házastársi, rokoni, vagy bármilyen. Urunk, mert szükségünk van a testvérekre, a barátokra, hiszen így teremtettél bennünket. Nem jó nekünk egyedül. Urunk, áldj meg bennünket imádó szívvel. Áldj meg a mi környezetünket téged kereső lélekkel. És áldj meg bennünket, Uram, olyan gyülekezettel, olyan egyházzal, amely téged keres. Ami nem csak a közeledben él, hanem veled való közösségben. És Urunk, most kérünk téged, hogy így áldj meg a gyülekezeti tagjainkat, egyen-egyenként, akik most nincsenek itt, talán betegséget, talán fájdalmokat, gyászt hordoznak, kiáltunk érettük is. És áldj meg, Urunk, a hajlékainkat, ahová hazatérünk, jöjj velünk, te szent lelkeddel légy ott jelen velünk, és beszélj mi hozzánk. Hagyj folyjon tovább a kommunikáció. Adj nekünk rád figyelő szívet és tekintetet, és téged meghalló fület. Jézus Krisztus nevében kértük ezt. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindjájatokkal. Amen.